Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Lassan, de biztosan összenő a német és a magyar gazdaság, ezt mondta a miniszterelnök németországi látogatásán.
Szépen hozhat a konyhára, mármint a vendéglátósoknak a Széchenyi pihenőkártya az államtitkár szerint, aki 15 ezer elfogadó helyről beszélt.
Vége, lelőtték a franciaországi merénylőt, előtte 32 órát alkudoztak vele, ő a felelős 7 ember haláláért.
És megijedt, mert meglátta magát a tévében, postán küldte vissza a serleget a 80 éves tolvaj tatára.
Lassan, de biztosan összenő.
Mármint a német és a magyar gazdaság Orbán Viktor szerint.
A miniszterelnök Münchenben azt mondta, a magyar kormány egy erős, gyors és mély reformpolitikát hajt végre, ezért nem lepődik meg az országot ért Európai Uniós kritikákon. Szerinte, ha a reformok végig mennek, abból nagyon szép gazdasági teljesítmény lesz.
Egy focilabdát kapott ajándékba a miniszterelnök a Bayern München 66 ezer fős müncheni stadionjában a csapat egyik főszponzorától. Az Audi vezetőivel a Győri gyár bővítéséről egyeztetett a kormányfő.
A bajor cégek összesen Magyarországon nagyobb összeget ruháztak be, mint Kínában. Nagyobb összeget ruháztak be Magyarországon, mint Indiában.
Ezt a bajor közszolgálati televíziónak mondta a miniszterelnök. Orbán Viktort leginkább a tavaly elfogadott magyar törvényekről kérdezték. A kormányfő azt mondta, azért ilyen nagy az unió érdeklődése Magyarország iránt, mert erős, gyors és mély reformokat hajt végre az ország. A kormányfő ezután a bajor tartományi miniszterelnökkel találkozott. Horst Seehofer azt mondta, gazdasági témákról egyeztettek elsősorban, és nem volt olyan téma, amiről ellentétesen vélekedtek volna. A miniszterelnök szerint a magyar-német gazdasági kapcsolatok előtt nagy jövő áll.
A német és a magyar gazdaság, illetve ipar lassan, de biztos már most összenő. Die Wirtschaft und Industrie Deutschlands und Ungarns werden langsam, aber sicher zusammenwachsen.
Az önök kérdőzősában mi is menetelni fogunk.
Az kérdő Afrikus werden wir auch kutschöpfen.
És ha azok a reformok, amelyek Magyarországon megindultak, végig is kutsznak, akkor azt gondolom, hogy ez egy szép gazdasági teljesítmény.
Azután a miniszterelnök a Bajor Gazdasági Szövetség székházában tart beszédet, ahol az épület előtt szimpátia tüntetők várták Orbán Viktort. Németországi cégek 300 ezer embernek adnak munkát közvetlenül Magyarországon, ezért a kormányfő a közeljövőben több németországi utat is tervez. A célja ezeknek az utaknak az, hogy erősítse a német befektetők bizalmát Magyarország iránt.
Ott van Münchenben kollégám Szimicsku László. Szervusz Laci, néhány perce ért véget a miniszterelnök beszéde a Német Gazdasági Szövetségnél. Miről beszélt Orbán Viktor?
Jó estét kívánok! Muszáj volt gyorsan végrehajtani a magyar reformokat, a lassúság a sikeresség rovására ment volna. Ezt mondta Orbán Viktor itt a Bajor Gazdasági Szövetség házában. Néhány perce befejezett beszédében, most kérdésekre válaszol egyébként a kormányfő, aki ebben a beszédében kiemelte azt is, hogy Magyarországnak politikai és gazdasági reformokra volt szüksége, olyanokra, amelyek az elmúlt 20 év várt. Beszélt a kiemelkedő német-magyar gazdasági kapcsolatokról is, arról, hogy a magyar versenyszférában minden hatodik munkahelyet német befektetők teremtenek. Az épület előtt egyébként nagyjából egy olyan 100-150 fős szimpátia tüntető társaság várta a miniszterelnököt. Ők a nemzetközi támadások ellen védenék a magyar kormányt, és kiálltak a magyar kormány politikája mellett is.
Laci, köszönjük! Eckart von Kladen német államminiszter szerint az európai sajtó tudatos félreértésekkel le akarja járatni a magyar kormányt. A politikus a berlini magyar nagykövetségen tegnap este azt mondta, a legutóbbi választáson szerzett kétharmados többség egyértelmű felhatalmazás a viszonyok átalakítására, a reformokat pedig türelemmel és körültekintően kell végrehajtani.
Nincs alkú, az Unió Bírósága előtt folytatódik a magyarországi távközlési cégekre kivetett különadó ügye. Azután, hogy az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárásban másodszor is az uniós joggal ellentétesnek találta az erre vonatkozó jogszabályt. A brüsszeli indoklás szerint ugyanis a telekommunikációs cégektől beszedett pénzeket csak az ágazat fejlesztésére lehet fordítani. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint azonban a válságadókat jogszerűen nemzeti hatáskörben vezették be a 2010 és 2013 közötti időre ideiglenesen.
Most Brüsszelbe kapcsolunk, ott van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz Zoli, a jelek szerint ebben a témában egyik fél sem enged. Mi várható a bíróságon?
Jó estét kívánok, szervusztok! Valóban a tét igen nagy, hiszen hogyha valószínűleg elhúzódó, akár egy-két évig tartó eljárás végén a bíróság elmarasztalja Magyarországot, akkor vissza kell fizetni a Telekom adókból beszedett összeget, ami akár 200 milliárd forint is lehet. Nem véletlen tehát, hogy a jogászok és a szakértők továbbra is vitatkoznak, hiszen Brüsszel szerint ez egy jogtalanul kivetett szabályellenes adó, míg a magyar kormány szerint nemzeti hatáskörben kivetett teljesen szabályos adó. Mindenesetre a vita tehát tovább tart. Annak idején 2010 októberében a kormány ugye azzal indokolta a válságadó kivetését, hogy a nagy nemzetközi cégek is vegyenek részt a közterviselésben, járuljanak hozzá a költségvetési egyensúly helyreállításához, és ne, ahogy a kormány mondta, az emberek fizessék meg megszorítások terhében ugyanezeket a költségeket, pénzeket.
Zoli, más tagországokkal szemben van-e folyamatban ilyen eljárás?
Természetesen egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság ugyanilyen indokkal bíróság elé utalta Spanyolország és Franciaország esetében is a telekom vagy távközlési adókat. Igaz, ebben a két országban a közmédiumok finanszírozására fordítják ezt az összeget. Azt azonban a bizottság is elismeri, hogy a költségvetési egyensúly helyreállítás, az állami bevételek növelése a válság közepette igenis fontos érdek. Éppen ezért megszüntett az eljárás az energiacégekre kivetett magyar válságadó ügyében. A nagy áruházláncokra kivetett különadó kérdését azonban a brüsszeli bizottság apparátusa még vizsgálja.
Zoli, köszönjük!
A visegrádi négyeknek közösen kell fellépni, hogy az Unióban megfelelő döntések szülessenek a kohéziós forrásokról és az agráralapokról is. Ezt a lengyel köztársasági elnök mondta Budapesten. Branislav Komorowski a magyar-lengyel barátság napjára érkezett Magyarországra. Az államfő Schmidt Pál fogadta.
Schmidt Pál a Sándor palotában fogadta a lengyel államfőt. Magyarország köztársasági elnöke először megköszönte azoknak a lengyeleknek a támogatását, akik március 15-én együtt emlékeztek meg a magyarokkal az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Schmidt Pál szerint a visegrádi négyeknek minden lehetőségük megvan, hogy az érdekeiket közösen és erősen képviseljék az Európai Unióban.
Együtt kell fellépjünk az Európai Uniós források hatékonyabb felhasználása, illetve megmaradása érdekében.
A lengyel államfő szerint is a V4-ek együtt hatékonyabbak lehetnek az Unióban. Lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy uniós szinten megfelelő döntések szülessenek mind a kohéziós forrásokról, mind pedig az agráralapokról, mondta Bronislav Komorowski. A két államfő felavatott a Csepeli önkormányzat falán egy emléktáblát. 1920-ban ugyanis a Csepeli Weiss-Manfred művek 22 millió lövedékkel támogatta a lengyeleket a vörös hadsereg elleni küzdelemben. Az avatáson tüntetők egy kisebb csoportja fogadta a Schmidt Pált. Bronislav Komorowski ezután részt vett az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megemlékezésén a BEM téren.
A munkanélküliek mellett a keveset keresőknek is adna segélyt Bajna Igordon. A volt miniszterelnök vezette Haza és Haladás közpolitikai alapítvány szerint a szociális ellátórendszer átalakításával csökkenthető a mély szegénység és növelhető a foglalkoztatottság. Segélyt azonban Bajna Igordon is csak együttműködésért cserébe adna a rászorulóknak.
A Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás alapítvány által megrendelt tanulmány szerint az ország legnagyobb problémája, hogy túl kevesen dolgoznak. Szerintük például azzal lehetne növelni a foglalkoztatottságot, ha csak azok a családok kapnának segélyt, ahol minden családtag együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel és elfogadja a felkínált munkát. Aki nem, attól elvennék a segély felét.
Azt éri el egy hatékony rendszer, hogy egyre kevesebben szorulnak egyszerűen, köznapian fogalmazva segélyre, és egyre többen képesek a szegénységből kitörve felzárkózni.
Az alapítvány javaslata szerint a munkába állást ösztönző segély nem csak a munkanélkülieknek, hanem a keveset keresőknek is járna. Összegét úgy állapítanák meg, hogy a családban az egyfőre jutó jövedelem elérje az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. A Haza és Haladás alapítványt Bajnai Gordon hozta létre azzal a céllal, hogy szakpolitikai ötletekkel segítsék a mindenkori kormányzat munkáját, a mostani az első ilyen javaslatcsomagjuk. Az alapítvány működését a Clinton házaspárhoz is köthető Center for American Progress nevű amerikai liberális agytrözt is támogatja.
20 milliárdot hozhat a hazai vendéglátóiparnak a Széchenyi pihenőkártya a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint. Szatmári Kristóf azt mondja, már meghaladta 350 ezret a szép kártyák száma, és csak nem 15 ezer helyen el is fogadják ezeket. A kormány szerint így jelentősen nőhet a hazai éttermek és szállodák forgalma.
ez az étterem februárban kötött szerződést az egyik bankkal, azóta már itt is lehet szép kártyával fizetni.
Már jó pár vendégünk volt, igazából arra számítunk, hogy annak eredményeképpen, hogy speciális csomagot és kínálatot szervezünk a hazai vendégeknek, reméljük, hogy ez a forgalom jelentős mértékben növekszik.
Folyamatosan nő a szép kártyával fizető vendégeknek a száma.
Ebben a balatonparti szállodában azt mondták, azért népszerű a szép kártya, mert a munkaadóknak és a munkavállalóknak is ingyenes, és használni is egyszerű.
Ennek az előnyei gyakorlatilag a mi szempontunkból az lehet, hogy élénkíti a belföldi forgalmat, a belföldi keresletet. Mindig azt szokták mondani, hogy nemzetközi turizmus sincs olyan helyen, ahol nincsen megfelelő mennyiségű belföldi turizmus, és ennek az elősegítését szolgálja minden ilyen jellegű kezdeményezés.
Várakozáson felüli sikerről tudok önöknek beszámolni.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint jól startolt a Széchenyi pihenőkártya. Lényegében már az első negyedév végére annyi szép kártyát bocsátottak ki a programban résztvevő bankok, mint amennyit egész évre terveztek. Ez azt jelenti, hogy eddig több mint 350 ezer kártyát igényeltek dolgozóiknak a cégek. A munkáltatók március 20-áig több mint 10 milliárd forintot utaltak a szép kártyákra.
Ezzel az új rendszerrel lényegében a vendéglátóipar számára, ami ugye egy meghatározó és kiemelt stratégiai fejlesztési terület a kormányzat számára, reményeink szerint közel 20 milliárd forint pótlólagos forrást, keresletet tud generálni a szép kártya.
Jelenleg az OTP, az MKB és a KNH bocsát ki szép kártyákat. A három hitelintézet összesen 15 ezer elfogadó helyel kötött eddig szerződést. Április 15-től egyébként közülük bármelyik bank terminálján elfogadják az összes szép kártyát.
Két éven belül 700 új munkahely jöhet létre Szombathelyen. A Széchenyi terv 1 milliárdos támogatásával összesen 15 milliárdos fejlesztésbe kezdett egy kuplungokat gyártó német vállalat. A világon minden tizedik autóban az LUK szombathelyi gyárában készül a kuplung. Az utóbbi időben egyre több megrendelést kapnak, főleg a fejlődő országokban nőtt meg a kereslet az új autók iránt. A gyárat új szerelőcsarnokkal is bővítik, és csúcs technológiájú gépeket is vásárolnak. Az üzemben főként mérnököket és középfokú műszaki képzettséggel rendelkező szakembereket keresnek majd.
8 milliárd forinttal támogatja a kormány a munkahelyi napközik nyitását, egy-egy cég legfeljebb 50 millió forintra pályázhat. A cél, hogy a gyesen lévő édesanyák könnyebben és korábban vissza tudjanak menni dolgozni, a bölcsödékben pedig csökkenjen a zsúfoltság. Most ugyanis csak minden tizedik gyereknek jut hely.
Ez a nyíradonyi anya gyesen van az 5,5 hónapos kisfiával. Azt mondja, szívesen adná bölcsödébe a gyerekét, hogy visszamehessen dolgozni.
Nagyon szívesen beadnám bölcsödébe, hogyha lenne elég férőhely, és akkor vissza tudnék menni dolgozni.
Országosan kevés a férőhely a bölcsödékben, csak minden tizedik gyereket tudják fogadni. A kormány ezért a Széchenyi terv pályázataival támogatja, hogy a munkahelyeken családi napköziket alakítsanak ki a cégek.
Intézményekben, munkahelyeken vagy önkormányzatoknál helyi szinten tudunk kialakítani kvázi nappali vagy családi napköziket, és itt erre a szóra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem bölcsőde férőhely kialakításáról, hanem családi napközi kialakításáról van szó.
Dunaújvárosban a helyi kórházban tervezik, hogy családi napközit nyitnak az orvosok és ápolók gyerekeinek. Így a gyesen lévő ápolók újra tudnának dolgozni.
A családbarát napközi működési rendjét úgy alakítjuk ki, hogy a legtöbbször három műszakban dolgozó nővérek munkarendjéhez igazodjon, tehát reggeltől estig nyitva van, és hétvégeken is.
A családbarát napközikre májustól pályázhatnak a cégek. Az állam 8 milliárd forinttal támogatja munkahelyi napközik kialakítását.
Egyszerre 9 Nobel-díjas kutató érkezett Szegedre, abból az alkalomból, hogy az egyetem egykori professzora és rektora, Szent Györgyi Albert 75 éve kapta meg a tudományos elismerést. A tanácskozáson 30 országból több mint 1000 a tudomány élvonalában dolgozó szakember vesz részt, akik bemutatják legújabb kutatási eredményeiket is. A Nobel-díjas vendégek középiskolás diákokkal találkoznak, népszerűsítve a tudományt.
Biztonsági szakértők szerint nem számít soknak a terrorelhárítási központ dolgozóinak havi bruttó 450 ezer forintos átlagfizetése. Ez nettó 280 ezer forint körüli összeget jelent, a munkájukban pedig különlegesen veszélyes bűnözők elfogása vagy a túlszabadítás is benne van. A terror elhárítók fizetéséről Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció tagja tett fel írásbeli kérdést Pintér Sándornak. A belügyminiszter szerint a kiemelt kockázatokra tekintettel keresnek ennyit a terror elhárítók.
Figyelem! Itt a rendőrség!
A terrorelhárítási központ munkatársai legutóbbi akciójukban egy embercsempészbanda három tagját fogták el. De ők találták meg a soroksári benzinkúti lövöldözés két gyanúsítottját is. Az akció közben egyikük rá is lőtt a terrorelhárítókra. Másfél éves működésük alatt több száz feladatot hajtottak végre. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció tagja, írásbeli kérdést tett fel Pintér Sándor belügyminiszternek, fussunk neki újra a vagy mi mennyi a teknél címmel. A független országgyűlési képviselő arra volt kíváncsi, hogy mennyi a legmagasabb, a legalacsonyabb és az átlagos bruttóbér a terrorelhárítási központnál. Pintér Sándor válaszában azt írta, a kiemelt kockázatokra is tekintettel az állományban a legmagasabb bruttóbér havi 966.250, a legalacsonyabb 200.000, az átlagos pedig 450.900 forint. Az MTI Hírcentrum által megkérdezett biztonsági szakértő szerint az, hogy a rendőri szakma csúcsának számító terrorelhárítók nettó 280 ezer forintot keresnek, egyáltalán nem számít soknak.
Azok a kötelezettségek, kötelességek, feladatok, amiket végre kell hajtaniuk, és azok a követelmények, követelményrendszer, amit megkövetel tőlük ez a szakma, úgy fizikailag, mentálisan, szakmai felkészültségbe, én azt hiszem, hogy messze nem azt az üzenetet hordozza, hogy ez egy túlfizetett állomány.
Szakértők szerint az ilyen típusú politikai hangulatkeltések azért veszélyesek, mert egymás ellen fordíthatják a rendvédelmi dolgozókat. Ez pedig a közös feladataik végrehajtásánál komoly problémákat okozhat.
Fejbe lőtték a toulouse-i támadót, több mint 30 órán át alkudoztak vele a kommandósok, aztán rárontottak. Ő tüzet nyitott rájuk és menekülni próbált, de egy mesterlövész lelőtte. A francia elnök ma azt mondta, nem szabad a franciaországi muszlim közösséget felelőssé tenni mindazért, ami történt. Azt is bejelentette, hogy büntetni fogják a szélsőséges eszmék terjesztését.
Több mint 30 órán át tartó patthelyzet után rohamozták meg a francia kommandósok azt a toulouse-i lakást, ahol a gyilkos elbarikádozta magát. Korábban azt mondta, megadja magát, de végül közölte a rendőrökkel, hogy fegyverrel a kezében akar meghalni. Úgy lett. A behatoló rendőrökre a fürdőszobából rontott rá automata fegyvereivel, majd kivetette magát a földszinti ablakon. Golyóálló mellény volt rajta. A halálos lövést egy mesterlövész adta le. Fejbe lőtte a szökni próbáló fegyverest. Folyamatosan tüzelt. Az egyik kommandós, aki már sok hasonló bevetésen vett részt, azt mondta, még sosem látott ilyen elszánt, erőszakos támadót. Számolt be a részletekről a francia belügyminiszter. Mindent megtettünk, hogy élve fogjuk el, és bíróság elé állítsuk, de nem tehettünk kockára több ember életet. A terrorista agresszió és az esztelen erőszakkal szemben Franciaország higgadt maradt és egységes. Most sem engedhetjük meg, hogy hatalmába kerítsen bennünket a harag. Milliónyi muszlim honfitársunknak semmi köze egy terrorista őrületéhez, mondta a francia elnök. Ő a toulouse-i gyilkos. Mohamed Mera azt állította, az Al-Qaida tagja. Meghalt palesztin gyerekekért és Franciaország afganisztáni szerepvállalása miatt áll bosszút. 7 ember tölt meg. Miután a támadó meghalt, a francia elnök azt is bejelentette, szigorítják a büntető törvénykönyvet. A jövőben büntethető lesz az, aki rendszeresen látogat gyűlöletre, erőszakra és terrorizmusra buzdító weblapokat, és az is, aki bizonyíthatóan azért utazik külföldre, hogy terrorista kiképzést kapjon. Mohamed Merát ugyanis pakisztáni és afganisztáni kiképzőtáborokban tanították meg gyilkolni.
Megrendezett balesetek, hamis orvosi igazolások, több mint 100 gyanúsított és legalább 500 millió forintos kár. Vádemelést javasol a Nemzeti Nyomozó Iroda az eddigi legnagyobb hazai biztosítási csalássorozat ügyében. Két nagy hazai biztosítót húztak csőbe, most viszont ha elítélik őket, akkor börtönbe kerülhetnek és a vagyonukat is elkobozhatják.
100 oldal nyomozati irat jut minden egyes gyanúsítottra az eddigi legnagyobb hazai biztosítási csalássorozat ügyében. A Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztálya 114 ember, köztük 7 orvos ellen javasol vádemelést. A gyanú szerint megrendezett közlekedési balesetekkel 500 millió forintot csaltak ki két biztosítótól.
A megrendezett közlekedési baleseteket Budapest külterületein hajtották végre általában a késő esti órákban, amikor egy autó nekiütközött egy fának vagy útpatkának, esetleg két autó összeütközött, valamint előfordult még olyan eset is, amikor két összetört autót vittek a közlekedési baleset helyszínére, és ott a törmelékeket szétszórták és beállították, mintha ott történt volna a baleset.
A sofőrök 1 és 400 ezer forint közötti összeget kaptak egy-egy balesetért, de olyan is előfordult, hogy 1 millió forint volt a fizetség. A sérültek mindig utólag ültek be az összetört autóba, és ott várták a mentőket. A kórházból minden esetben saját felelősségükre távoztak, de fél év múlva maradandó károsodásról vagy munkaképesség csökkenésről szóló igazolásokat bemutatva kártérítési igényt jelentettek be a biztosítóknál. A nyomozóknak 42 esetben sikerült bizonyítani, hogy a balesetet megrendezték, a benyújtott orvosi igazolás pedig fiktív volt. A bíróság a csalással okozott kár megtérülése érdekében autókat, bankszámlákat és ingatlanokat zárolt. A szervezők mellett 80 olyan embernek is zárolták a vagyonát, akik a megrendezett balesetek úgymond áldozatai voltak. A csalás sorozat kitervelői 5 és 10, a végrehajtói 1 és 5 év közötti börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra számíthatnak. A Híradót Víg András tudósította.
Lényegében helyben hagyta a győri ítélőtábla másodfokon az eddigi legnagyobb magyar maffia perben hozott elsőfokú ítéletet. A Kosziklán néven elhíresült bűnözői csoport néhány tagjánál ugyan átminősített egyes cselekményeket, az elsőfokon kiszabott büntetéseken azonban nem változtatott. Így a 33 vádlottnak összesen több mint 200 évig kell börtönben maradnia. Egy ember kapott életfogytiglant, a bűnszervezet irányításával vádolt testvérpár pedig 18,5 év fegyházat. A Kosziklán tagjai a 2000-es évek elején több százezer liter üzemanyagot loptak el a MOL 100 halombattai olajvezetékéből. Ők követték el a Diósdi kettős gyilkosságot, és több pénzszállítót is kiraboltak. Az ítélet jogerős.
Egy 80 éves nyugdíjas lopta el a 18. századi serleget a Tatai Múzeumból. Két kamera is felvette a tolvajt, kedden mutattuk be először a képeket. A férfi meglátta magát a tévében, megijedt, a serleget postán visszaküldte, és felhívta a múzeum igazgatót. Mivel kiírta a számát a telefon, így könnyen megtalálták a rendőrök. Kiderült, hogy szenvedélyes serleggyűjtő, és állítása szerint csak a múzeum biztonsági rendszerét akarta tesztelni.
Ebben a csomagban postán küldték vissza Tatára az ellopott serleget. A feladónak azt írták, szeretett szolgálat. A rendőrök bontották fel a csomagot. Gondosan több réteg papírba tekerte be a 18. századi ezüst serleget a tolvaj, és még egy nejlonzacskóba is berakta, nehogy megsérüljön. A nyomozók azt mondták, előtte az új lenyomatokat is megpróbálta eltüntetni.
Meg lehet látni, hogy vizes ruhával egy picit át törölgette.
Két napja a Híradó mutatta be elsőként ezeket a felvételeket. A Vármúzeum biztonsági kamerája vette fel, hogy egy idősödő úr átlép a kordonon, és magával viszi a 250 éves ezüst serleget. Majd amikor megpróbál elvegyülni a tömegben, akkor véletlenül átsétál a Tatai Városi Televízió kamerája előtt. A tolvaj, miután meglátta magát a tévében, megijedt és felhívta a múzeum igazgatóját.
A pikantériája a dolognak és az elkövető nem profi volt, arra utal, hogy a mobilom a vezetékes telefont, ahonnan hívott, pontosan kísírta, és ezt pillanatok alatt sikerült azonosítanunk.
A telefonon egyébként még azt mondta a tolvaj, hogy a fia lopta el a serleget diákcsínyből, miközben a képeken is jól látszott, hogy egy idős emberről van szó. A serleghez mellékelt levélben már azzal magyarázta a lopást, hogy a múzeum biztonsági rendszerét akarta tesztelni.
Csak bizonyíték, hogy nem jól őrzik a múzeumot.
A rendőrök szerdán este fogták el a férfit. A lakásában több száz hasonló serleget és kelyhet találtak.
A férfi egy idős 80 éves budapesti férfi, vonattal érkezett Tatára kirándulás céljából, miután látta, hogy a várban egy ingyenes kiállításra lehet bemenni, ő is besétált, körbenézett, ezt követően tetszett meg neki a serleg, elmondása szerint ő szenvedélyes kupa serleggyűjtő.
A serleget hamarosan visszaviszik a múzeumba. Visszarakják majd ugyanarra az asztalra, ahonnan a férfi elvitte, de most már nem csak leragasztják, hanem valószínűleg egy üvegbúrát is ráraknak.
Rossz hír az allergiásoknak. A hosszú tél miatt ugyan később kezdődött az idei pollen szezon, viszont a hirtelen jött meleg miatt most már az ilyenkor szokásosnál jóval több van a levegőben. Paller Judit országos tiszti főorvos azt mondja, minden tizedik ember allergiás Magyarországon. Már most 7-8 allergénfa virágzik egyszerre, áprilisban a tavaszi szezon csúcs időszakában pedig akár 15 favirágpora is jelen lehet a levegőben. A szakember szerint enyhíthetők a tünetek, ha a betegek gyakrabban cserélnek ágyneműt, ruhát, és az átlagosnál többször mosnak hajat.
Kihúzzák a hűtőszekrényt, ha nincs mit belerakni, ha pedig elfér a szomszédnál, akkor átviszik oda, vagyis csak akkor használnak áramot, ha kell, ez is újdonság több monori családnál. Olyan villanyórákat szereltek fel náluk, amiket a mobiltelefonokhoz hasonlóan előre fel kell tölteni. Áram pedig addig van, amíg a feltöltött összeg tart. A tervek szerint hamarosan minden olyan család előre fizetős órát kap, amelyik régóta tartozik.
Itt van az óra.
Az Olá családnál szerelték fel először monoron az előre fizetős mérőórát. Náluk korábban tartozás miatt kapcsolták ki az áramot, december óta viszont előre fizetik a számlát. Csak akkor van villany, ha fel van töltve a készülék.
Ha 15 ezerért eltörtök, akkor több mint egy hónapig elég.
A roma telepen szinte minden udvarban látni ilyen készüléket, 55 családból 50-nél már felszerelték. A máltai szeretett szolgálat munkatársai azt mondják, ezekben a háztartásokban már megállt az adósság növekedése, és a családok takarékosabbak is lettek.
Kihúzzák a hűtőszekrényt, hogyha nem fontos, két háztartás mondjuk összeáll, két család, és amikor kevés van a hűtőben, akkor egyet használnak. Ha nyitva marad egy villany, azt egyből jelzik egymásnak.
Monoron korábban szinte minden házba illegálisan kötötték be az áramot, most viszont már nem látni a villanypúznákra életveszélyesen csatlakoztatott vezetékeket. Az előre fizetős mérőórák felszerelésével biztonságossá tesszük a hálózatot, és ahol ilyen órák vannak, ott kevesebb szabálytalan bekötés történik, mondja a vezérigazgató. A számlákkal elmaradó adósok ellen Magyarországon havonta átlagosan 1000 végrehajtási eljárást kezdeményeznek a hitelezők, az esetek 65%-ában közüzemi szolgáltatók. A tervek szerint a jövőben a 60 napnál hosszabb ideje tartozó fogyasztóknál kötelező lenne előre fizetős órákat felszerelni.
Ez volt ma este a híradó. Jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, aztán pedig az este.
Így van, 10 óra 50 perckor várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
A következő részben.
Bosszant, hogy te csak egy DVD-t kaptál, én viszont egy romantikus gesztust.
Ami miatt letartóztatták.
13 éve tudja, hogy nem a saját gyerekét neveli.
A lányokért tette.
Végeztem mindennel.
Daphne nem az az ember, akinek hiszitek.
Most átmész hozzájuk, és elmondod, mit műveltél. Gyerünk!
Azt hittem, bízhatom benned.
Sajnálom.
Elcserélt lányok. Ma este az M1-en.
Hát én nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan lepukkant legyek, mint maga.
Ma Teofil napja van, ami a budjantott tojás és a döglött sügérek világnapja is egyben.
Ebben kemény pénzek vannak, hogy elték el, mondja.
Hagyja már maga, fogd már a pofám.
Te ma Lévi egyet vettél?
Kis toporunk Angliában.
Válság van, Norbi.
Igen, válság van.
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Pénteken este az M1-en. Végre elkezdődött. Az ausztrál nagydíjon Button, Vettel, Hamilton, Webber volt a sorrend. Egy versenyből azonban nehéz levonni a tanulságokat. Ám Melbourneben az is kiderült, hogy a McLarenek és a Red Bullok mellett a Ferrarival is számolni kell. Azaz egy hihetetlenül izgalmas szezon elé nézünk. Maláj nagydíj. Időmérő edzés szombaton reggel élőben 8 óra 40 perctől, futam vasárnap délelőtt 9 óra 30 perckor, élőben az M1-en és a Petőfi Rádióban. Versenyben vagyunk! A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Maggie Carpenter úton van az oltár felé.
Az örök menyasszony ezúttal negyedik menyezői kísérletére készül.
Kimondani a boldogító igent igazán egyszerű.
Sarkon fordul, eliramodik, hús!
Feltéve, ha sikerül eljutni az oltárig.
Szegény negyedik balekkal is ugyanazt műveli majd, mint az előző hárommal.
Őket választom.
Julia Roberts, Richard Gere.
Megint szökni fog.
Oltári nő. Szombaton 20 óra 10 perckor az M1-en.
Butaszok a lányunk is férjhez mennek.
Két hét múlva a DTK Show-ban.
Rendszeresen, ezt mindig el kell rontanom.
Oroszlán Szonya.
Akkor olyan színész, aki nem tudja elmondani a mondatot.
Nincs olyan szó, pardon.
Hauman Péter és Hauman Máté.
Csobogó patak és lapos farkas.
A cicásod, az vagány, ez meg annyira csík.
És Völgyesi Gabi kisfiával és a Junikkal.
Szeretem a munkámat jogászként is, meg előadónként is.
DTK. Március 29-én, 21 óra 30-kor az M1-en.
A Roland a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.